112-es Zsoltár 7. verse. Egy ige versről van szó, de álljunk fel, és így hallgassuk. Zsoltárok könyve 112-es 7. vers. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nem kell félnünk a rossz hírektől, bár látod, hogy sokszor tartunk, és van izgulás, félelem, aggodalom a mi szívünkben. Látod, hogy nem mindig erős a mi szívünk, de olyan jó, hogy mindezek ellenére is bízhatunk te benned, és te tudsz felvértezni bennünket, te tudsz minket megerősíteni, te tudod a félelmeket kiűzni az életünkből, a szívünkből, amik képesek és készek bennünket megkötözni, és köszönjük, hogy nem kell, hogy a félelmeké legyen az utolsó szó. Add, hogy valóság lehessen ez a Zsoltár vers is az életünkben, hogy erős a szívünk, te benned, és nem félünk. Kérlek, hogy add ezt az én szívembe is, és mindannyiunk szívébe is. Te kegyelmedből kérünk, hogy hallgass meg, Urunk. Amen. Amen. Kedves testvérek, Spurgeon, amikor készült egy-egy ige hirdetésére, akkor leírásokból tudjuk, hogy úgy tette ezt, hogy kinyitotta az ő Bibliáját, amit egyébként a halála után az ő felesége odaadott Spurgeonnek, a nagyon jó barátjának, Moodynak, a híres amerikai evangélistának, de ez egy másik történet. Tehát kinyitotta a Bibliáját, és kinyitotta az aznapi újságot. És a kettőt mindig együtt tanulmányozta, és ezért voltak az ő ige hirdetései mindig nagyon aktuálisak és napra készek, mert látta a napi híreket, és sosem elbeszélte a hallgatóság feje fölött, ennek semmi értelme nincsen, tehát majul kell, erről majd fogok befejezésül is majd szólni. Semmi értelme nincs elbeszélni a hallgatóság feje fölött, mert magyarul kell beszélni, és érthetően, hogy mindenki ezt értse. Spurgeon is ilyen volt, és az már egy más kérdés, hogy 150 évvel később ma is ugyanígy napra készek az ő ige hirdetései, de hát ez az ő egyik titka a sok közül. Mi Isten megváltott, kihívott gyermekei vagyunk, kettős állampolgárok, szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy kihív minket ebből a világból magához, és utána visszaküld bennünket a jó hírrel, az öröm hírével. És van kettős állampolgárok vagyunk, akik itt élünk, ezen a földön odaátra készülünk, jó hírek és rossz hírek között élünk. Valamelyik este leültem, meghallgassam a híreket, és megmondom őszintén, testvéreknek teljesen leterhelt az a híradó, amit néztem, de hát ez nem csak egy nap híradásaira lehet ezt mondani, hanem szinte minden este úgy szomorúsággal tölt el végighallgatni végighallgatni a híreket, csak egymást követő minden válogatás nélkül 6 hírt leírtam, amiről valamelyik este szó volt a hírekben, csak címszakban felolvasom. Egy 2 éves kislányt agyonvertek az éjjel. 2 kisgyermeket terrorizáltak a szülei, verték, bogarakkal etették, erőszakoskodtak velük. Egy 13 és 14 éves fiú, akik egyébként visszaesők, 13 és 14 évesen visszaesők, késsel támadtak egy 17 éves barátjukra és kirabolták. A következő hír, 3 férfi egy kocsmában összeverekedett, aztán az egyik hazafutott egy baseball ütőért, hogy aztán azzal folytassa a vitát, és a vitának a tárgya az volt, hogy kinek hány nővel volt már dolga. Ezen összevertek. Aztán a következő hír, kivégezték a belga szépségkirálynőt, a fényes nappal az utcán 5 éves lánya szeme láttára. Aztán több halálos baleset, összesen 6 halott. És mindez 24 óra leforgás alatt, hát nyilván nem a teljesség igényével, de hát most egy pici média pszichológia, mert azért nyilván nem csak rossz hírek történtek azért egy nap leforgással, de mégis erre vagyunk beállítva, hogy ezeket próbálják a torkunkon lenyomni. És hát ezt egy reklámszakember mondta el, hogy ez nagyon okosan ki van találva, hogy végignézzük ezt a hírsorozatot, érezzük magunkat nagyon rosszul, szembesülve a valósággal, de hát ez nyilván a valóságnak egy része, tehát nem a teljes valóság, és utána, ahogy vége van, hangosabbra is megy a tévé, és csili-vili reklámok jönnek, amik mind arról szólnak, meg aztán a szappanoperák is nagyon elrejtve egy csomó reklámmal, tudatalatt nagyon okosan, vagy hát inkább ilyen ördögi ravassággal, hogy meneküljünk bele a szomorú hírekből a reklámok világába, amik mind azzal próbálnak minket meggyőzni, hogy nem muszáj ilyen szomorúságokat átélni, lehetsz boldog, de csak akkor, hogyha megveszed ezeket a dolgokat. És most nem a reklámok világáról, meg pszichológiáról akarok szólni, viszont erről mindenképpen, amit ez a Chandler nevű lelkipásztor mondott, minden reggel az első 15 percet azzal kezdem, hogy megtöltöm az elmémet Isten igéjével, így nem marad hely az aggodalom számára. Tehát nagyon fontos az, hogy feltöltekezzünk, hogy betöltekezzünk Isten jó hírével, mert van jó híre Istennek. A Biblia tele van jó hírekkel. Nagy kérdés az, hogy mennyire vagyunk rá kíváncsiak. És hogy mennyire vagyunk rá kíváncsiak, ez abból is kiderül, hogy mennyiszer van a kezünkbe ez a könyv, ami tele van Istennek az a jó hírével. Nem tudom, hogy esetleg melyikünknek a szíve úgy van most itt, hogy félünk valami rossz hírtől. Amikor éppen készültem el az igehirdetésre, kaptam egy olyan valakitől egy e-mailt, akivel nemrég volt egy ilyen hosszabb beszélgetésünk, és ezt írta ebben az e-mailben, éppen készülés közben. Holnap megyek a leletért, hogy eltávozott a szervezetemből ez a helikobakter, igen, köszönöm, vagy nem, vagy más a baj, és megint kiderül, hogy esetleg csak félre diagnosztizáltak. És akkor ő is arról beszélt, hogy mennyire, most tele van aggodalommal az ő szíve. És hát én őszintén mondom a testvérektől, hogy én sem tudom mindig elmondani azt, amit ez a Zsoltáros itt ebben a versben elmond, hogy nem fél a rossz hírtől. Tehát néha fél a szívünk. Néha fél a szívünk. Ezzel nincs is önmagában probléma. A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk ezzel a félelemmel, és hogy kibe kapaszkodunk, és hogy mit teszünk ilyenkor. Jusson eszünkbe mindig az, hogy a mi főpapunk olyan, óriási vigasztalás, aki, nem olyan, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeink felett, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett, de nem követett el bűnt. Ez ma az egyik jó hír, hogy Jézus Krisztus velünk érez, érti a helyzetünket, amiben vagyunk, érzi azokat az érzéseket, amiket érzünk, velünk tud együtt érezni, és nem csak velünk érez, tud is segíteni. De menjünk tovább, és azon is gondolkozzunk el, hogy mire van kihegyezve a fülünk. Ez nagyon fontos. Jó hírekre, vagy rossz hírekre? Vannak, akiknek a füle állandóan csak a rossz híreket tudja meghallani. Erre van kiegyezve. Hall valami jót, akkor is elkezd rögtön gondolkodni, hogy hát ebből ő milyen rosszat tud kihozni. Hát vannak ilyenek. Ezért nemrég volt először, hogy áldástudattal, vagy problématudattal élünk. Egy lelkipásztor mesélt arról a farmerről, amerikai gyülekezetben baptista lelkész, aki volt egy farmer, állandóan akármikor találkozott vele, mindig valami rossz híre volt, mindig panaszkodott. Kicsi a termés, ilyen a termés, kevés az eső, sok az eső, így süt a nap, úgy süt a nap, és egyszer csak egy olyan időszakot fogott ki, hogy nagyon-nagyon gazdag volt a termés. És már örömmel ment a lelkész, hogy na, most biztos végre hálás lesz az ember, és akkor mutogatta is, hogy nézze lelkész úr, ekkora a krumpli, ekkorák a zöldségek, tényleg minden rendben van. De hát akkor fogta a fejét, na most meg mit adok a disznóknak? Nincsen apró krumpli. Tehát valamit ő is talált, valami rosszat benne, nem tudott felületlenül örülni a dolgoknak. Mire van kiegyezve a mi fülünk? Ezzel kapcsolatban egyébként hadd olvasok egy nagyon jellemző szakaszt, a Lukács evangélium a 18. részéből, 31. vers. Azután maga mellé vette a 12-t, Jézus, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Tanítványok szerettek olyan dolgokat hallgatni, hogy na most gyógyítás következik, kenyérszaporítás, ilyet szeretek látni, meg átélni nyilván. Jézus a vizen jár, ezek van jó hírek. Erről, amikor Jézus háromszor beszélt összesen, erről nem szerettek hallani. Hogy most megostorozzák, majd leköpik, már meg se hallották azt, hogy föltámad. Mert nem volt erre kiegyezve a fülük. Vagy hányszor olvasunk olyanról, hogy Jézus beszél valamiről, és az evangélista megjegyzi, hogy de Jézus nem is erről beszélt a tanítványok reakcióját illetően. Azért, mert nekik is volt, amit szívesen hallgattak, volt, amit nem. Nem jó és veszélyes ez. Mire van kiegyezve a mi fülünk? Ez előbb már volt szó, hogy a média arra kondicionál bennünket, hogy a rossz híreket halljuk meg csak. Ugye a jó hír az nem hír. Angliában volt egy ilyen kezdeményezés néhány évvel ezelőtt, hogy kitaláltak egy olyan újságot, amiben csak jó hírek. Tehát tudatosan semmi rossz hírt nem írtak bele. Talán két számot élt meg az újság, aztán tönkrement, senki nem vásárolta, mert erre vagyunk beindítva. Csak a rossz hír. A jó hír az nem hír. Ne legyen ez így közöttünk. ez is egy döbbenetes 2012-es adat, hogy a magyar lakosság egyharmadát érinti a depresszió. Tehát népbetegségnek lehet már mondani, hogy a depressziónak valamilyen alfaja. John Stott, egy anglikán lelkipásztor, arról beszélt nagyon sokszor, hogy a kereszténység, benne mi hívők, ellenkultúrát kell, hogy éljünk. Egy mutató újja hívő ember, Istenre mutatunk. Hogy igen, mi is sírunk, de tudunk mutatni a nagybetűs vigasztalóra? Ez az ellenkultúra. Hogy nem vigasztalhatatlanul sírunk, hanem sírunk, de van vigasztalunk. Vagy az is ellenkultúra, hogy szomorkodunk, nem kell megjátszani, ha szomorúak vagyunk, akkor szomorúak vagyunk. Ezzel nincs is semmi gond. De tudunk mutatni arra, hogy ki az öröm forrása. Ez is ellenkultúra. Hogy igen, néha fél a szívünk, néha szomorúak vagyunk, néha sírunk, na de ismerjük a megoldást, a nagybetűs megoldást. A következő feladatunk az az, hogy legyen Isten által megérintett szemünk meglátni a jót, a jó hírt, és legyen Istentől megérintett szánk, hogy erről beszéljünk. T.D. Jakes lelkipásztor mondta azt a mondatot, ami így szól, a szabadulás az örömhír továbbadása nélkül nem több merő önzőségnél. Keménynek hangzik, de nagyon sok igazság van benne. A szabadulás az örömhír továbbadása nélkül nem több merő önzőségnél. Amit átélünk Istennel, azt mondjuk el. 2000 évvel ezelőtt, ja hát igen, nagyon jó az igevers, mint hideg víz a tikat embernek, olyan a messzi földről kapott jó hír. De még visszatérve erre az igeversre, 2000 évvel ezelőtt az angyalok örömhírről szóltak a pásztoroknak, a lenézett embereknek. Nagyon messziről jöttek Isten országából, nagyon messzire kellett elmenniük, mert az Istentől elszakadt ember nagyon messzire került. De örömhírről beszéltek, és az örömhír az, hogy Jézussal közel jött ez az ország. Itt van. Isten országa közöttetek van, mondja ő. És aztán a következő igevers, nagyon, nagyon jó ez a megfogalmazás, hogy el is terjedt a híre. Ebben nem érzünk semmi erőltetést. Egyszerűen az történt, hogy természetes módon, amit ezek a tanítványok átéltek Jézussal, azt továbbadták. Mára, hogy ez a természetesség hova tűnt, két oka lehet ennek. Az egyik az, hogy vagy nincsen megtapasztalásunk, amit nem hiszek, mert aki Istennel jár, lesz, vagy pedig megtartjuk magunknak ezt a megtapasztalást. És ezért nem olyan természetes ma ez az elterjedt róla a jó hír. Legyen az életünkben természetes ez. Szavakkal is, és nyilván élettel is. Rákerestem a Biblia keresőben a hirdetni szóra, és csak Jézus neve mellett 62-szer szerepel ez. Jézus hirdette Isten országát, a szabadulást, az örömhírt. Tehát Cselekedetek könyvében is folytatódik ez, ott még az övéi folytatták a megkezdett munkát. Ők is ezt hirdették a maguk természetességében. A szereztetési igében is egyébként ezt olvashatjuk, hogy az ő halálát hirdetitek, vagy hirdessétek. Ha jól vesszük a jegyeket, akkor hirdetjük ezáltal is. A hirdetni szónak az egyik szinonimája görögül úgy hangzik, hogy evangelizein, evangelizálni. Maiul a jó hír továbbadni. Szigeti Jenő professzor a teológián szokta azt mondani, hogy az örök evangéliumot a ma modern kor modern emberének kell hirdetni. Az ma emberének mai kérdéseire muszáj maiul válaszolni. Muszáj maiul. Hát Luther Márton, én nem tudom, mit tennem ma azok az emberek, akik róla nevezzik el magukat, látva azt, hogy mit kezdenek a mai kor éneklésével például. És most nem nagyon akarok ebbe belemenni, csak a mai jól. Tehát akik ragaszkodnak az, hogy 400 éve ez volt, és változatlanul ez legyen, az lehet, hogy szép hagyomány fenntartás, de Luther nem erre gondolt. Ő az ő idejében nagyon mai jól vezette az éneklést például. Megkapta a magáét. Ez egy gyönyörű énekek, amiket ma éneklünk. Ha megmutatom a testeknek az eredeti szövegüket, hogy milyen kocsmadalok, elég arcpirongató szövegekre írta ezeket. Egyébként számukra nagyon szépek ezek a dallamok. Akkor ezek kocsmadalok voltak. Tehát egyébként milyen érdekes, hogy például a harmadik Ince pápa 1200-as évek elején egy ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy a mai modern időkben. írt ezt az 1200-as években. Tényleg modern időben élünk, posztmodern időben, maiul kell az örök evangéliumot nekünk hirdetni. Egyébként az élő hit az hírértékű, erről szól az utolsó dia is, hogy hálát ad Pál azért, hogy a hitüknek híre van. Hit az hírértékű. Mostában megint gyakran hallom azt, főleg fiataloktól, hogy nem lehet parancsan missziózni, oké, ebben van igazság, de általában olyanoktól hallom ezt, akik amúgy sem végeznek misszió munkát nagyon. És nyilván nem, tehát ezerszer több köszönet van abban, amit nem parancsra végzünk, ezt én pontosan tudom, de azért lássuk meg ebben a tiában például, hogy van, tehát misszióparancsot is nem vetünk misszióparancsnak hívjuk, és ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Ezerszer több köszönet van abból, hogyha hálás szívünk indít minket misszióra, de azért lássuk meg a parancs voltát is a misszióparancsnak. És ezzel kapcsolatban befejezésül néhány gondolatot, egy ilyen képes beszédet hadd olvassak fel a testvéreknek, pontosan idevág, a hal nélküli halászok példázata. Történt egyszer, hogy volt néhány ember, akik halászoknak nevezték magukat, és íme sok hal nyüzsgött a környék vizeiben. Az egész vidéket patakok és tavak tarkították, mindegyikben temérdek a hal, és a halak éhesek voltak. Azok, akik halászoknak nevezték magukat, heteken, hónapokon, éveken keresztül tanácskozásra ültek össze, és hivatásukról, a halászatról, a bőséges halállományról, és arról beszélgetnek, hogyan lehetne, hogyan kellene halászni. Évről évre pontosan megfogalmazták a halászat jelentőségét, hivatásként emlegették a halászatot, és bejelentették, hogy a halász elsődleges feladata mindig is a halfogás. Állandóan új és jobb módszerek és a halászat új és jobb meghatározásai után kutattak. Ám egy dolgot nem tettek, nem haláztak. Nagy műgonddal megtervezett és költséges oktatóközpontokat építettek, amelyek eredeti és elsődleges célja az volt, hogy a halászokat megtanítsák a halfogás fortéjaira. Mindezek alatt az évek alatt tanfolyamokat tartottak a halak szükségleteiről, természetéről, osztályozásuk módszereiről, a halak pszichológiai reakcióiról és arról, hogy hogy kell, hol lehet halakat találni. Az oktatóknak doktori címük volt a halászat tudományából, ám ezek az oktatók nem haláztak. Kemény, szorgalmas tanulás után évről évre sokan végeztek és kaptak diplomát halászatból. Egy a halászat szükségességéről tartott tanácskozás után egy fiatal résztvevő elment halászni. Másnap arról számolt be, hogy két halat is fogott. Kiváló fogásáért kitüntették, és felkérték, hogy lehetőség szerint vegyen részt az összes fontosabb tanácskozáson, ahol elmondhatja, hogyan akadt a horgára a két nagy hal. Abba hagyta tehát a halászatot, hogy legyen ideje beszámolni a többi halásznak, és még filmet is készített a nagy fogásról. Jelentős tapasztalata jutalmául beválasztották a halászok szövetségének elnökségébe is. El kell ismernünk, hogy a halászok között sokan valóban odaadó buzgalommal végezték a dolgukat, áldozatokat hoztak, és minden nehézséget vállaltak. De követi-e valaki a mesterét valójában, ha nem halászik? Szerintem érthető ez a képes beszéd. Nagyon fontos tényleg a halászati technikák is, de hát kell halászni. És nem, hogy mondjam, nem, nagyon jól tudjuk ezt, hogy nem kilószámban megy, meg nem százalékokban, hogy egy évben hány kiló hal, stb. De ami rajtunk múlik, azt is nyilván elvárja tőlünk, és ez erőt is ad nekünk. Mai örömhír az többek között, hogy jó híreket akar velünk közölni Isten az ő igéjében, jó hírek is vesznek minket körbe, legyen erre kiegyezve a fülünk. És ha valami rossz hírt kapunk, akkor se törjünk össze, hanem ezt osszuk meg azzal, aki úgyis tud mindent rólunk, és kézben tartja a dolgokat, és őriz minket. És a rosszból is ő ki tud jókat hozni, ezért is adjunk hálát. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és legyünk néhány másodpercig magunkban csendben, majd ezt a néma ima közösséget ezt most én fogom lezárni, de magunkban adjunk hálát Istennek, és ami a szívünkben van, ha félelem, azt is osszuk meg vele. Maradjunk itt csöndben néhány másodpercig, és imádkozzunk. Örökkévaló, köszönjük neked a Zsoltárosnak ezt a bizonyságtételét. Úgy írta ezt a Zsoltárt, hogy ő maga is sokszor került olyan helyzetbe, amikor félt, és nem látta a kivezető utat, nem látta a következő lépést, mégis arról számol be, hogy beléd kapaszkodott, és téged hívott segítségül. Nem a maga feje után ment, hanem rád bízta magát. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kettős állampolgárságot, amiben mi is élhetünk. Köszönjük neked azt, hogy itt ezen a földön élünk, de tudjuk, hogy vándorok vagyunk, és vár ránk az örök hon. És köszönjük neked azt, hogy ha néha le is terhelnek minket azok a hírek, amikkel nap mint nap találkozunk, akár amik másokat érintenek, akár saját életünkkel kapcsolatban, köszönjük, hogy nem kell rettegnünk, és nem kell, hogy féljen a mi szívünk, hanem te tudsz minket megvigasztani, te tudsz minket megerősíteni, és köszönjük azt a sok-sok jó hírt, amit olvashatunk a te ígédben, amik valóságosak lehetnek az életünkben. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te olyan főpapunk vagy, aki meg tudsz indulni a mi erőtlenségeink felett, és velünk érzel, és nem csak együtt érzel velünk, de segíteni is tudsz nekünk. És köszönjük neked a legnagyobb jó hírt, a legnagyobb örömhírt, a megváltást, a kegyelmet, és köszönjük neked, hogy ezt nem kell megtartani magunknak, hanem hirdethetjük is a jó hírt, lehetünk hírvívők. Segíts, hogy valóban hagyd legyen olyan szívünk, olyan szemünk, olyan fülünk, olyan szánk, ami elsősorban a jó híreket látja meg, és azokat akarja továbbadni, és nem a rossz híreket. Kérlek, hogy adj ez nekünk erőt, adj ez nekünk bölcsességet, és add a te indulatodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen.